Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Senki sem parancsolásra, hanem mindenki szolgálatra kapott meghívást, fogalmazott Leó pápa homíliájában vasárnap. A Szentatya a szinodális csoportok és részvételi szervek jubileumi zarándoklata alkalmából mutatott be Szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek egy alázatos, valóban testvéri és befogadó egyház építésében. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a legfőbb törvény az egyházban a szeretet. Senki sem arra kapott meghívást, hogy parancsoljon, hanem mindenki arra, hogy szolgáljon. Senki sem kényszerítheti rá másokra a saját elképzeléseit. Mindannyiunknak kölcsönösen meg kell hallgatnunk egymást. Senki sincs kizárva, mindnyájan meg vagyunk hívva a részvételre. Senki sem birtokolja a teljes igazságot, mindannyiunknak alázattal kell keresnünk azt együtt. A Szentatya hozzátette, adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy Isten szeretetében gyökeret verve közösségben éljünk egymással, és mint egyház az egység és a szeretet tanúi lehessünk. Dániel Román és első Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka felszentelte vasárnap a világ legnagyobb ortodox keresztény templomának számító 15 év alatt felépített bukaresti nemzeti székesegyház mozaik szentképeit és megnyitotta a katedrálista hívők előtt. A legnagyobb bukaresti zarándoklatra, Szaloniki Szent Demeter ókeresztény vértanú ünnepére időzített templom szentelésre az ország minden tájáról érkeztek zarándokok. A tömeg jelentős része azonban még a katedrális, 12.000 négyzetméteres lekövezett udvarán sem fért el. A liturgiát és a belső mozaik díszítés felszentelésének szertartását legtöbben a forgalom elől elzárt utcákon óriás kivetítőkön követték. A neobizánci építészeti stílusjegyeket hordozó székesegyház a világ legnagyobb ortodox temploma, 127 méteres magassága, 7200 négyzetméteres alapterülete és 320.000 légköbméteres térfogata is rekordnak számít. Itt található a világ legnagyobb, szabadon lengő harangja is, a nemzet hősei előtt tisztelgő Dániel pátriárka arcmásával díszített 27 tonnás Szent András nagy harang hangja a város egész területén hallható. Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is. Fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a táviratéradát. A londoni magyar házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte, az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek, azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír, egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet, a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 15 fok között várható. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Fehér József nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a lovakról és a lóasszisztált pedagógiáról lesz szó. Elsőként a sályi lovakat mutatja be nekünk Simárszki János, lovas szakoktató tanár.
Sági arab vagy bábolnai arab, lipicait látunk még, huculut látunk még, és egyéb fajtában pedig Shetland pónit és minisetiket, miniket még hozzá.
Na most ezek a lovak, mindegyik kölyük különleges, ugye? Valamilyen szinten.
Hát valamilyen szinten, igen, tenyésztésben vagy lovaglásban, hasznosításban mindegyiknek megvan a maga hasznosítási alapja.
Jó, de hát az ember nem csak a hasznosításért tenyészti, hanem szeretetből is.
Ez természetesen szeretetből is. Mindegyik ló külön egyéniség. Egyik lehet azt mondani, hogy ő olyan, mint a többi. Nem. Sose lesz, és sose volt. Ők külön egyéniségek, és amilyen kézben vannak, olyanok lesznek.
Most azt látom, hogy jönnek, nézelődnek, és valamit akarnak, vagy nem akarnak, csak éppen a szeretetet várják.
Akarnak is, mert most már lassan az vacsora idejű lesz, úgyhogy fogják kapni a szénát és a zabot is, de inkább az, hogy érdeklődők. Ők megcsinálják egy zacskó, vagy jönnek emberek simogatni, és akkor ők szeretik azt, ha simogatják őket. Kimondottan bújnak oda.
És akkor hát gondolom, hogy nem azért tartják, hogy csak saját magukat itt úgy mutogassák meg, hanem azért is, mert azért valamiféle olyan dolog kell nekik, vagyis önöknek, amilyet tarthatják, mert ingyen nem lehet már tartani lovat.
Hát igen, így, hogy csak tartsuk egy lovat, kettőt, azt megengedhetjük magunknak, de több lovat valamire hasznosítanunk kell, hogy valamit hozzanak a konyhára, ahogy szoktuk mondani. Hát, igen, úgyhogy legtöbbjük dolgozik itt nálunk.
Náluk a munka azt jelenti, hogy szépen felülhetnek a hátára, vagy pedig simogathatják?
Részben, mert a törpi kislovák, a kis minisetik, őket inkább simogatják, bár lovagolhatók is, de itt hátasok is vannak, és ugyanúgy más munkára, vagy is hevederben, vagy egyébben hasznosítjuk őket, de mind hátas.
Tehát hátas nem húzó lovak, igen, hanem éppenséggel megszokták azt, hogy foglalkoznak velük, de hát egyszerre csak egyen lehet, ugye?
Hát nem csak egyszerre egyel, mert ha lovagolnak a gyerekek, vagy felnőttek lovagolnak, akkor van egy olyan része is, hogy nem futószáron dolgoznak körkarámba, hanem már osztályba dolgoznak a haladó lovasok, hogy van egy füves pályánk, és azon egymás után gyakorolják a megfelelő gyakorlatokat, amit kiadok nekik.
Tehát csoportosan is képesek tartani azokat a dolgokat, amit úgy megtanultak, vagy megtanították velük.
Megtanítottuk, de a lovas tanulja meg, hogy is vezesse a lovat, hogy is irányítsa, én pedig szabályozom azt, hogy nagy kör, kis kör, átlóváltás és egyébek a lovardai alapgyakorlatokat, és azon felül, ha úgy van, egy kis ugrást is beleteszünk, és ügyességi feladatokat is.
Az már félelmetes az ugrás, akkor, amikor az ember nem tudja. De ezen a kicsi pályán, vagy kimennek?
Az a pályánk, amit szoktunk gyakorolni.
Jaj, most látom még.
Akkor van nekünk ott is egy egész házat borítottunk el, az egy nagy mamokos pálya, ott is dolgozunk rajta, illetve a kezdőkkel, itt ebben a karámban. De nekünk ugye az is a fő, egyik fő dolgunk, hogy akik kérik, vagy olyan haladó lovasok, kimenjünk a terepre, mert itt ugye látszik is, hogy ide, ha elmegyünk 5 órát, 6 órát, és nem találkozunk emberrel ezen a környéken, mert ez egy erdős környék.
Most az 5 óra nem azt jelenti, hogy ennyi az éjszakra meg délre, hanem pontosan 5 óra gyaloglás a lóval.
Hát 5 gyaloglás, háton való menet, ugye akkor ül a lovas, és akkor vezetés, egy kis vágtabel, egy kis ügetés, egy kis lépés, de itt tényleg a természetbe lehet kimenni, mert itt látszik, hegyes, völgyes területek vannak, ahol lehet több jármódot és több technikát kipróbálni.
Mondjuk azért én nem ajánlanám magamnak, aki életemben 3 éves koromban ültem, ezelőtt mondjuk 50, vagy 60 valahány évvel lovon, de azért a ló az, hogy is mondjam, biztonságot ad, vagy pedig félelmet?
Önbizalmat fejleszt a ló. A ló önbizalmat fejleszt még abban is, hogy ugye csak kiszámolunk egy átlagos lovat, ami 5-600 kilót. Na most azt mi megtanuljuk irányítani, megtanulunk rajta lovagolni, nem verjük, nem ütjük, nem vágjuk, hanem tényleg dolgozunk vele, azért egy nagy önbizalmat ad ahhoz, hogy tudjunk vele kimenni terepre, tudjunk vele dolgozni, mert azért egy ilyen ló, ha nincs kiképezve, vagy nem tudja a lovasa, akkor itt azért nagy problémákat is okozhat, úgyhogy ez egy nagy önbizalmat ad.
Mondjuk a motor az ott van kész, az hideg, ő pedig valamiféle meleget is ad az embernek, és valamiféle mondhatjuk, hogy átérezhetjük azt, hogy annak élete van, ugye?
Így van. Szoktuk azt is mondani, vagy hallani azt is ugye öreg lovasoktól, meg egyébtől, hogy rágondoltam, és meg is csinálta a ló velem együtt, vagy kocsin, vagy bármin. A lónak nagyon vékony bőre van, hasonló, mint a miénkhez, olyan vékony bőre van, vékony szőre, és sűrűn erezett, sűrűn idegpályákkal vezett a ló teste, és bármit, csak egy pici mozdulat, amit ugye kiképzéskor használunk, vagy éppen lovagláskor, hogy dűtjük a lovat, fordítjuk a lovat, csizma és egyébek, ő csak egy pici, ránézünk a tájra, és ő már fordul, és ő már csinálja. Ez egy nagyon nagy bizalom a lóval, és a lónak is nagy bizalma van az emberrel, mert mi van akkor, ha például vízbe kell bemenni a lóval, ahol nem látja az alját, hogy ő bemer menni hozzánk. Ez egy kölcsönös bizalom a ló és lovasa között.
Nem messze van ide kis Margita.
Most eljött itt egy ilyen, nem is tudom a színét, de ez huculnak tűnik.
Igen, egérfakú hucul. Egérfakú hucul.
Hát a huculoknak, én annyit tudok, hogy a háborúban nagyon jók voltak.
Málhás lovaknak.
Málhás lovaknak, és ez a magyarok nagyon-nagyon jól tudtak harcolni velük. Ma már nincs nekünk csak néhány hucul, mondjuk ott az Aggteleki Nemzeti Parkban.
Ott van az őshonos állomány, így van.
De végül is ezek gyönyörű, meg értelmes lovak. Vagy van olyan ló, ami nem értelmes?
Minden ló értelmes, inkább egyedekben találunk olyanokat, amik nem olyan
hát
okosak, bármilyen állatban, kutyában, bármilyen. Persze, valamelyik nem is okos. Ugye egy ló, ha ránézünk, akkor nyitott mandula szeme van, nagyon nagy szeme van, álló füle és egyébek, akkor meglátjuk rajta az okosságot. Szó szerint látni rajta az okosságot. Aminek pici füle van, kicsit elálló füle, pici szeme, azon már valamelyest úgy szoktuk mondani, hogy az már nem okos, és nem látom benne az okosságot.
Vagy huncutságot.
Igen, hát mindegyik. A hucul az, ahogy beszélünk őről, ez hát kimondottan, kimondottan eszes lovak. Ez kimondottan eszes lovak. Ha ez a lóval nem tudunk úgy bánni, hogy tényleg tudja, hogy a lovasa ezt akarja tőle, ő választ utat. Ő választ utat, hogy nem erre vagy erre.
Igen, de mondjuk inkább ugye a Szilvásvárad közelében a lipicai akad, tudjuk, hogy milyenek, de hát azért ott van még a Hortobágyi, Ménesbe is, de mindegyik ló különleges valamilyen szinten.
Persze. A legtöbb lovat úgy tenyésztette Magyarország, vagy a magyar emberek, hogy valamire hasznosítható legyen, és erre is szelektálták. A lipicai például annak idején, ugye ezt 1800
évszámokat nem is tudom, de nem is az 1700-as évektől, tehát odakint Szlovéniai.
Szlovéniában 1580-ban találták ki, hogy csinálják meg szlovéniai tulajdonnal, vagy telephelyjel, ami Aggtelekhez nagyon hasonló, ezért tartjuk mi is Aggteleken.
Hát, a hegyek között. 1950-es években hozták azért ide, hogy itt
van, ez a Bábolna is utána ide föl.
Igen, tehát hogy itt is hozza azt a fajta tulajdonságot, amit ott
meg
tud.
Azt a tapabíróságot, azt az éjjel-nappal kint lévőséget, a kövek között nem esik el, kemény patát alakítanak ki neki, és őt is egy pompalónak találták ki, fogatlónak, de közben ugye a lovaslás magasiskoláját végző egyik legjobb lófajta a világon, aki tudja, ugye látszunk Bécsben, Németországban több helyen, ahol ezeket a veladatokat tudja csinálni, ami a lipicai, kimondott lipicaira jellemző mozgásformák.
De tulajdonképpen mindegyik lónak megvan a maga jó tulajdonsága, és akkor hát lehet nem szeretni valamelyik lófajtát?
Nem. Jó, persze, mindenkinek megvan a szíve joga, hogy ő szereti a sági arabot, mint én, ja, a mozgása.
Van itt sági arab?
Persze, ez is sági arab, ő is sági
ez
arab.
Ez a szürke?
Igen, ő is, akkor ő ez a fiatalabb is, ott hátul sági, a két sági arab, tenyészkancán van hátul. Ők például magyarok tenyésztették ki, arab telivérből, ezek távloglásra nagyon jó. Fogatolni is jó, finomabb fogatokat ugrani is tudnak, de távloglás. Nekik egy egyzettebb lónak, ha azt mondom, hogy 20 kilométert vágtába kell menni, akkor kezd szinte bemelegedni. Ez egy arra tenyésztett lófajta.
Hát az őt az már terep ló, ugye?
Hát igen, hát a távlovaglásnak a kezdete egy 20 kilométer, de vannak távlovaglások, amik 40, 60, 100, 120, 160 kilométerek, amiket lovagolnak a nagy profik ebbe az arabok, a hollandok és egyébek, de Magyarország sem mondhatja magát rossznak. De ezek a távok, amik nagyobb távok már, ami tényleg hajnalba indul és este ér vissza.
Ezek voltak már versenyen?
Voltak már versenyen, igen, ők is voltak már versenyen, kipróbáltuk őket is, de ugrani is próbáltuk, és távlovaglásban is próbáltuk már.
Eredmény volt?
Inkább az, hogy a tenyésztésben bevonjuk a kancákat, ők is megtegyék azt, hogy tényleg mutassák meg az eredményeik után is, hogy mit tudnak.
Ugye amikor egy ló úgy leáll, úgymond pakolják őket, vagyis megpihentetik, érzik ők, hogy jól teljesítettek?
Igen, mert ahogy mondtam is, hogy nagyon mindent megérez a gazdától, ugye a gazda is legutolsó pillanatban is megsimogatja, jobb esetben
igen,
megsimogatja, megdicséri, és ugye visszacsatolást nagyon hamar megérzi az aló, hogy tényleg a gazda egy pici szavából, egy kis mozdulatából is megérzi, hogy jót tett, vagy nem tett jót.
De egyébként a lovakat nem szabad ütni, ugye? Biztatni lehet, De ütés. Ütni nem.
Ez nagyon kemény szó, hogy ütés, mert persze
ostor.
Helyre kell tenjük a lovat. Ja, de a helyre tétel nem azt jelenti, hogy agyon ütöm. Nem csak akkor, mert használunk azért pálcát kiképzéskor is, és egyébkor is. Mert a kiképzésben is van olyan pálcánk, hogy kiképző pálca, egy hosszú pálca, ami combon keresztül a hátsó véknyához és a combjához ér hozzá, hogy kiképzésre, hogy nyomatékosítsuk, hogy erre fordulj, ide tedd a farád, egy keresztbejárásnál, egy vállatbe, farádbe gyakorlatnál használhatjuk. Ez kiképzés szempontjából, hogy hozzá érintem.
Na most van itt előtte egy karámnak nevezett rész, igen. Ez a felvezető része?
Ez a karám a lovaknak a pihenő része.
Ja, itt menjünk már odáig, hát ha én is pihenek egy kicsit.
Ezek a kikötők, itt ja, nyergelünk.
Ja, ide kikötik.
Ide kikötjük, ez a nyergelő, kikötjük a lovakat oldható kötéssel, és itt szoktunk nyergelni, takarítani, körmölni. Patkolni, ha kell esetleg.
Körmölni, hát én azt hittem, csak a juhokat szokták, nem? Itt is tisztítani.
De a patáját ennek is le kell vágni.
Ja, de azt hittem, hogy azokat a régi patkoló kovácsok vágták le.
De hát azért a jobb lovasok, vagy inkább a gyakorlottabb lovasoknak is szoktuk mondani, hogy azért saját magadnak meg tud körmölni a lovadat, a hibákat le tud vágni, ha feltört a patája, akkor azt le tud reszelni, ráspolyozni, körmölőgéssel kicsit igazíts meg. A problémák vannak, akkor természetesen aki olyan, az hív kovácsot, gyógykovács és egyébeket lehet alkalmazni.
Hogyha van.
Már most sokan tartnak lovat, és sokan versenyeznek, a legtöbb az ilyen fiataloknak, meg itt a környéken is, hogy díjugratnak. És ahhoz azért dolgozni kell a lópatájával, helyre kell rakni, vagy tenyésztési hibákat is ki lehet küszöbölni egy jó kovácsnak, és kell a kovács most már egyre jobban.
Mondjuk a díjugratás, díjlovaglás, megugratás, stb. Közt azért különbségek is vannak, másképpen kell a lovakat nevelni. Nem mondom, hogy idomítani, mert hát ez már csúnya szó.
Igen, másképp kell nevelni, meg más fajtát használunk rá, azért nem minden ló tud. Mindegy tud ugrani, csak nem mindegy, hogy milyen magasságot ugrik, ugye, és hogy ugrik, milyen technikával ugrik. Persze, az más a kiképzése mindegyik lónak. Az alapok azok, mert minden lovat először be kell lovagolni. A magyarok, mi magyarok nem ütjük be a lovat, mi nem veszterbe vagyunk, hogy ráülünk, azt addig hajtjuk, ameddig meg nem unja, azt megbírja az embert rajta, hanem egy hosszabb folyamat és egy stabilabb folyamat, hogy megtanítsuk nyereg alatt. És utána hozzá tartozik az, hogy az ugrást is elkezdjük vele, és fiatal korában, 3-3,5 éves korában kezdünk egy lovat belovagolni, és utána pedig alkalmazzuk a kis akadályoknál, hogy gyorsabban, vagy nem gyorsabban, hanem folyamatosan megtanuljon, milyen minél magasabbat ugrani éveik alatt.
Tehát nem nyeretlen 2 évesek jönnek, hanem tényleg már érett.
Így van.
Olyan lovak, akik már tudják, hogy a gazda mit akar. Ki a gazda? A ló vagy a lovas?
Ez nagyon fontos dolog, hogy mindig az lovas a főnök. Az mindig a lovas legyen. A gazda az megint a lovas, az mindig a... Ha már a ló átveszi a vezetést, és ő akar vezetni, akkor régen rossz.
Akkor tehát az azt jelenti, hogy...
Átengedőnek kell lenni a lovasnak, lovas felé a lónak, hogy meg tudja csinálni a gyakorlatokat, és átengedi magát, hogy tudjanak együtt dolgozni.
Mennyire fontos a szeretet mindkét oldalról? Mert hogyha egy idegen ül fel egy lóhátára, nem biztos, hogy érzi azokat a hullámokat, meg azt a szeretetet, ami kellene. Vagy pedig meg lehet azt éppenséggel egy pár perc alatt mutatni a lónak. Ugye voltak már bajnokságok, hát éppen most nem régen beszéltem a Dalos úrral, aki éppenséggel a lovát betegen vitte ki, és nem tudott az olimpián indulni, de végül is azért úgy érzem, mintha a ló és a lovas az együtt van.
Így van, együtt van. Pláne az, amit ő csinált, Dalos Gyula bácsi is a díjlovaglásnál, hogy minden mozdulatát. A díjlovaglásnak nagyon nagy eszenciája, hogy nem is kell látni, nem is szabad látni, hogy milyen jelzéseket adok a lónak, és megcsinálja az adott feladatokat.
Érezni kell, hogy
persze. És itt az összhang, hogy tényleg semmit ne lássunk abból a munkából, amit mi csinálunk a lovon, hogy ő csak az átengedje magát, és közösen tudjanak dolgozni.
Nem véletlenül vagyok itt, hanem a lovas terápia egyik, úgy mondom, fontossága az, hogy az ember az állatokkal valamilyen szintet ki tudjon alakítani, a lovakkal inkább úgy mondom, azokkal, amelyek úgy fontosak lehetnek az ember érzésében és az embereknek. Sőt, akár még a beteg, úgymond beteg gyerekeknek a terápiájában, ez se jó szó, de mégis fontos az, hogy érezze az, hogy van egy szeretet egy másik lény miatt, és akkor lehet, hogy talán másképp foglalkozik a világgal.
Így van. Hát a terápia ez egy megint másik ága.
Azért
ennek
mondtam
a
rossz szót.
Így van, mi lovas fejlesztéssel foglalkozunk. Azt a feleségem jobban szertágazóban tudja elmondani.
Ő az a fajta pedagógus.
De így van. Én is pedagógus vagyok, de én lovas szakembereket képzelek. Mi középiskolában lovas edzőket, illetve lovászokat képzünk. De a ló az igen, összhangba kell lenni mindenképpen a lovasnak, és a szeretetet a ló is visszaadja. A ló nagyon, nagyon érző lény, és ha sokszor lovászoknak szoktuk mondani, a tanulóknak elmondani, hogy ha te bántod, és jogtanul bántod, visszaadja. Más nem megemelje a lábát, az lehet annakat repülni, hogy fufu, vagy csak éppen a boxába van, azt nem enged be se. Szóval a ló nagyon-nagyon sok mindent tud adni, és kapni is szeret.
A Dalos Gyula bácsival beszéltem, hogy nem vagyunk már lovas nemzet, azt mondta, hogy nem igaz. A lovas nemzet, a magyar, így jött be, nem tudom, 30 ezer éve, vagy 2000 éve, nem fogok történészként most beszélni erről, de egészen biztos, hogy lóháton születtünk. A lóhát az azt jelentette, hogy már a kisgyerek is ott volt fent, és tudta, hogy mit kell a lóval kezdeni. A ló is tudta, hogy mit kell az emberrel kezdeni. Most kevesebben tudjuk, de remélhetőleg azért itt ez a tizenvalahány ló
14.
majd megtanítja a sáiakat is, meg hát a környékbelieket is, nem, arra, hogy kell foglalkozni a lóval.
Van nekünk, akik jönnek lovagolni, illetve lovasoktatása Pesttől kezdve, Barcikától, sok minden helyről, de ez tényleg így van, hogy mi magyarok is régen természeti népek közé tartoztunk, és szó szerint így van, hogy lehet, hogy nem konkrétan, de majdnem a lovon született a gyerek, és minden mozdulatát átveszi, és a ló is vigyáz rá. Itt is, ha kisgyereket teszünk rá, vagy kezdő kislovasok vannak, a ló úgy közlekedik, pláne azok a lovaink, amelyik az alap kezdő lovasokkal dolgozik, mint a hímes tojás. Ha még hajtanám se akar menni, mert érzi, hogy olyan ül rajta, aki nem biztonságos. Annyira, hogy szinte lehetetlen, de megérzi, és látni, hogy szinte nem akar lépni nagyokat, vagy ha kivette a lábát a kengyelből, kicsúszott, már fékez, már megáll, hogy nehogy is leessen. Szinte érzik a lovak is. És nekik se jó szerintem az, hogyha valaki leesik, és olyan hangokat hallanak.
Falun nőttem fel, igazából csak lovat vezettem, egyszer-kétszer ültettek fel a hátárat, kicsit féltem is, hogy magas volt, hát nem ilyen kis hucul típusú, de akkor is végül is azt az érzést, amikor mondjuk nem én uraltam, azt tudtam, abszolút nem uraltam azt, hogy a ló mit csinál, azt csinálta, amit akart, mert ekekapázott, szántott, vagy ilyesmit.
De én is vezettem ekekapásokat.
Ja, csak jó volt, amikor rálépett a lábamra, de a homokban, nyírségben, tehát teljesen más volt. Csak az a lényeg, hogy ezek a lovak azért érezték, hogy nem lépett úgy rá, hogy eltörjön a lába. Tehát tényleg érzi,
ha olyan, akkor felkapja a lábát, megijed, hogy
érzők.
Persze. Ő is megérzi, ha valami nem jó az embernek. Nagyon-nagyon megérzi. Nem véletlenül mondják azt se, hogy akarattal ló nem akar emberre lépni. Egy ösztöne, hogy nem akar. Talán, én szerintem talán az egyik állatfajta faj lehet, aki ha egyszer megszelidítjük, nem vadul vissza, hanem mindig az ember mellett marad.
Megszelidítjük, vagy ők szelidítenek meg bennünket, mert azért ebbe is van valamiféle olyan kérdés, hogy bizony akkor vagyunk szelidek, hogyha tudjuk, hogy az a fajta lény mennyire szelid és mennyire szerethet bennünket.
Igen, ez tényleg így van, hogy nem csak mi szelidítjük, kiképezzük a lovat, de ő is minket megszelidít. Szó szerint így van. Azt a tulajdonságát, azt a jóindulatú tulajdonságát vesszük alapul minden egyes fejlesztésnél, hogy megnyugtatja az embert, a vérnyomása lemegy, vagy kisgyerekeknél is kialakul a szimpátia, akkor tényleg szó szerint, hogy megnyugszik, lassabb lesz a lóháton, nem fog ugrálni talán, és ugye akkor ez az igaz az, hogy akkor ezek szerint ő is szelidít minket.
Olyan helyen vagyunk, ahol szerintem öröm lenni, hogy kerültek önök ide. Ugye van egy sáji kör, medencének nevezhetem, és akkor, hogyha az ember kijön ide, én sem lakok rossz helyen, Mezőkövesden, öröm ott lenni, de azért itt valami boldogságot is érezhet.
Igen. Mi pont úgy vagyunk egy ilyen háromszögben, a Bükszentkereszt látszik a jobb oldalunkon, az Bükszentkereszt, és a hegyek nyílnak ki a két oldalra, és mi pont benne vagyunk egy ilyen különleges mikroklímában, hogy ennek a településnek sokszor a másik végén esik, így látjuk, és itt süt a nap hétágra, és tényleg így van. Ide a füst se, itt van egy ilyen völgy, lemegy a füst, aki esetleg fával tüzel, begyújtanak, de ide semmi nem jön, itt az a csend van, illetve ha úgy bőgés van, akkor a szalvasok itt bőgnek. Bejön ide a lovak mellé, azt egyik oldalról a villanypásztornál nézik egymást a szalvasok. Úgyhogy itt ez a környék tényleg egy nagyon elvarázsolós környék. Jönnek a szülők, leülnek itt, ahogy látszik, ahol vannak helyek, le tudnak ülni, és nézik a természetet, és akkor még néha társadalmi, ott mennek a szalvasok, ott mennek a bikák, és akkor itt tényleg ez a környék, vagy nem csak azért vagyunk, hogy lovaznak, és jönnek a gyerekek is lovagolnak, vagy a felnőttek is, sokszor a szülők is velük együtt, hanem utána leülnek egy-két órát, és még nézhetik a természetet, és kikapcsolódnak.
Hát ugye azért Budapest és a környéke sokkal úgymond élhetőbb, megélhetőbb hely, vagy mondjam így, na de azt, ami a szívbe, a szembe, meg nem is sorolom, nem tudja megadni. Nem bánta meg, hogy azért erre kalandozott?
Hát igen. A lovazás, valamelyest a lovazás. Ugye mi is máshonnan jöttünk át ide Sályba, nem ide valósi vagyok, Felső Zsolcai, de az, hogy a terület és a területnek a nyugodtsága, illetve az adottságai, hogy van itt nekünk lent, itt van egy ilyen patakmedelés mellette, itt a fák mögött, 8 hektár legelőnk. Nagyon jó legelőnk van rajta.
Fű is van?
Hát most már megint megnőtt a fű. Igen, az évben azért volt egy kis problémánk ez a fűvel, de az, hogy le tudnak menni a lovak. Ha tenyésztünk lovat, most ez éven nem voltak csikóink, nem akartam, de ha tenyésztünk csikót, ugye csak nagy legelő lehet tartani, nagy karámban, hogy a szervezet szilárdsága kialakuljon. Itt minden adott. És a csendesség adott, és ahogy halljon is, hogy itt nincs hang. itt semmi hang nincs.
Hát harapni lehet
a friss levegőt is, meg a csendet is. Úgyhogy itt ez nagy úr volt ahhoz, hogy ide jöttünk.
Hát nagyon köszönöm, és örülök, hogy végre egy olyan emberről is beszéltem, aki örül annak, hogy ott él, ahol éppenséggel van.
Igen, én örülök, és mi örülünk ennek, hogy itt vagyunk.
Simárszky János lovas szakoktató tanát hallották Sájból. Műsorunk folytatásában a lóasszisztált pedagógiáról lesz szó, szintén Sájban.
Hok Andrea vagyok, és pedagógus.
Igen, de nem véletlenül vagyok itt, hajnal helyett ezt hajnal van, tehát este van már lassan. A férje lovakat éppen, nem is tudom, eteti, vagy éppen komandírozza, beszélget velük, mert hát azért ezek a...
Kisfiam.
Szia, Pap Péter vagyok. Tulajdonképpen azért még, ha nappal néznénk körbe itt a félmedencét, mert a hátunk mögött van a másik, akkor is szép, ugye?
Nagyon szép, nagyon szeretünk itt lenni.
Hogy kerültek ide?
Ez egy kicsit hosszabb történet. Sájban található egy mozgásjavító általános iskola, ahová a gyerekeim járnak. Én pedig ott dolgozok, és úgy gondoltuk, hogy akkor költözzünk közel az iskolához. És itt találtuk meg ezt a helyet, ahol a lovak is, és mi is kényelmesen elférünk, elég nagy a terület ehhez.
Nem véletlenül vannak itt, hát a gyerek nem úgy néz ki, mint hogyha rászorulna a mozgásjavítóra, de végül is az a fajta terápia, ha jól mondom, azért nagyon fontos azoknak a gyerekeknek, akik másképp élnek, másképp nevelődtek.
Így van, a lónak nagyon nagy fejlesztő hatása van mindenféle gyerekre, így a különböző fogyatékkal élő gyermekek számára is. Alapvetően én nem lovas terápiával foglalkozom, hanem én az egészséges gyerekek fejlesztésével, tanításával, tehát én lóasszisztált pedagógiával foglalkozom, ami azt jelenti, hogy a lovakat az oktatás és nevelési folyamatba segítőként vonjuk be, de ugyanúgy tantárgyi órákat, illetve egyéni képesség vagy mozgásfejlesztéseket tartunk gyerekeknek.
Ugye ez kicsit újszerű, mert hát a lovakat igazából régen azt mondták, arra valók, hogy esetleg szántsanak, vagy pedig néhány verseny számba induljanak, nem pedig abban, hogy az ember érezze a lényegét annak, hogy van egy másik fajta lény, aki ugyanúgy szereti és szerethető, mint a másik ember.
Ezzel egy picit vitatkoznék, ha nem baj, mivel pont most írok egy könyvet a lóasszisztált pedagógiáról, és abban van egy olyan fejezet, ahol a ló és az ember történetét veszem gorcső alá az ókortól kezdve, és már az ókorban is tudták az emberek, hogy a lovaglás az egyik olyan cselekvés, amivel nem csak a testüket, hanem a lelküket is meg tudják gyógyítani, és hogyha nézzük ezt a több évszázadon át tartó közös együttműködést, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy mind a középkorban, mind az új korban, mind pedig a legmodernebb korban mindig voltak olyan területek, ahol a lovakat kifejezetten arra használták, hogy rehabilitációban, fejlesztésben és terápiában dolgozzanak. Tehát onnantól kezdve, hogy a katonákat a háború után a veteránkórházakba lovakkal gyógyították, odáig, hogy Németországban például pedagógiai hangsúlyok voltak ezek a lovas foglalkozások, ott szintén sérült gyerekeknek a tanítását segítették vele, tehát ez egy nagyon régóta tartó közös út, amin járunk.
Jó, én úgy tudtam, hogy ugye a pusztai lovas nomád népek hozták magukkal ezt a kultúrát, és tulajdonképpen nekik az életet jelentette az, hogy a lóval együtt éltek, együtt működtek. A római korról kevesebbet tudok, legalábbis a lovas szempontból, de egészen biztos, hogy csak azért maradhatott fent a lovas kultúra, mert a nomád harci módok után is itt azért megmaradt, sőt, Magyarországon is, hát több millió ló volt, hát most kevesebb van, de akkor is. A ló szeretet az, mondjam azt, hogy öröklődött.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen generációkra visszatekinthető folyamat. Azért is könnyű a gyerekeket lóval fejleszteni, mert szinte az egész országunk olyan, hogy mi, van egy közös pont, ami a lónak a szeretete. És bármelyik iskolába megyünk, bármilyen óvodába, ha megjelenünk egy lóval, akkor minden gyerek kinyílik.
Legalábbis a történelem szerint annak idején a ló még egy pici apró valamicske volt, utána folyamatosan átfejlődött nagyobbra, de végül is a ló az ma már olyan, hogy annyiféle fajta van, hogy az ember azt se tudja, hogy melyik az a típus, amit kedveljen. Van olyan, amit nem lehet kedvelni, vagy hát olyan nem lehet a világon?
Szerintem nincs. Szerintem olyan ló nincs, amit
jó,
nem lehet kedvelni.
Kikényszerítettem. Tehát a lónak az alapvető tulajdonsága az ember szeretet.
Igen. Hát nem véletlenül, hogyha az ilyen terápiás vagy fejlesztési folyamatokat nézzük, akkor két olyan állat van, ami nagyon jelentős, az egyik a kutya, a másik pedig a ló. És hogyha végig gondoljuk, ez a kettő állat az, aki évek, évszázadok óta úgy vannak szelektálva, úgy vannak tenyésztve, hogy társai legyenek az embereknek. Tehát mind azért is van az, hogy a modernkori kutyák és a modernkori lovaknak alapvetése az, hogy emberszeretőek legyenek.
Igen, szeretik az embert, de ahhoz, hogy az embert szeressék, az embernek is kell, hogy szeresse.
Ez így van. Nálunk is a lovak az első napjuktól, onnantól, hogy kibújnak az anyukájuk hasából, kézben vannak, gyerekek között vannak, szeretve vannak. Azért nem hiába, mire elérik azt a kort, hogy ők már elkezdhetnek dolgozni, akkor egy nagyon jó viszonyt ápolnak az emberrel.
Mennyiben újszerű ez a fajta foglalkozás egyébként? Mert ugye, mikor én még kisebb becske gyerek voltam, a lovat csak egy kapázni vagy szántani vitték, utána már az is megszűnt. Most már pedig inkább a, úgymond a szeretete, illetve a vele való nem is törődés, hanem együttműködés a fontos.
Ez egy viszonylag új fajta vonal, amit mi is képviselünk, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor a 20. században elsősorban sportlovaglás volt jellemző szerintem Magyarországra, hogyha nem a gazdasági jelenlétét nézzük a lovaknak, tehát akik nem az erdőgazdaságban, nem a földeken dolgoztak, akkor a sportvonal volt az, ami erős. 90-es évektől jelent meg Magyarországon a lovasterápia. A lovasterápia az azt jelenti, hogy valami sérülés specifikus fejlesztést segítenek a lovakkal, tehát ott kifejezetten testi vagy lelki vagy szellemi fogyatékosságot gyógyítanak a lovak által, és ez a típusú foglalkozás, amit pedig mi űzünk, ez pedig egy még fiatalabb ága az állatasszisztált intervencióknak. Ez annyira fiatal, hogy Magyarországon nagyon ennek még sem iskolája, sem törvényi háttere sincsen. Tehát amikor elméleti anyagokat szerkeztek, akkor általában mindig amerikai, ausztrál vagy európai sztenderdeket kell néznem, mert Magyarországon a lóasszisztált pedagógiának jelenleg például még nincsen olyan jogszabálya sincs, ami ez leszabályozza, hogy milyen végzettségekkel, milyen kompetencia területekkel kell számolnunk. Tehát van egy lovasszolgáltatásokra vonatkozó törvény, amit alapvetésnek gondolok, illetve vannak ilyen állatjóléttel foglalkozó törvények, de magát ezt a területet, aminek az a neve, hogy lóasszisztált pedagógia, ez annyira fiatal ág, még itt Magyarországon, hogy nagyon nem is szabályozott.
Most én éppen arra gondoltam, hogy nem nagyon láttam, mellé ültem a széknek, felborultam egy kicsit két, tehát csak gyerekekre, vagy pedig még az olyan emberekre is, akik már egy kicsikét úgy kevésbé tudnak figyelni a dolgokra, rájuk is vonatkozhat ez a fajta, úgymond nem kezelés, de legalábbis lehetőség, hogy mozgáskoordinációt valamilyen szinten növelje, mert komolyan mondom, ez már egy kicsit nevetséges volt az számomra is, hogy igaz, hogy sötét volt, de mellé ülök a széknek, de felnőtteknek is, akár bármilyen szinten lévő demenciában szenvedők is tanulhatnak egy kicsit a lovaktól, illetve az oktatásban.
Ez nagyon jó ez a kérdés, mert hogy ez pont az utóbbi 10 évnek az agyfutatásait, hogyha nézzük. Ott vannak azok az eredmények, hogy ugye régebben, még amikor én diplomáztam, én 2000-ben kaptam meg az első diplomámat, akkor még úgy tanultuk, hogy az idegrendszer fejlődése egy idő után leáll. Na most az elmúlt 10 éves kutatásai azt mutatták meg, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, mert az idegrendszer plasticitása az megmarad, és még az is lehet, hogy ha az idegrendszeri sérülésnél idegsejtek elhalnak, akkor ha nem is új idegsejtek termelődnek, de hogy vannak olyan részei az agynak, amik az elhalt idegsejtnek átveszik a szerepét. Miért nagyon jelentős ez? Tehát ideig azt gondoltuk, még szerintem 20 éve is, hogy egy mozgásfejlesztésnek, ami arra való, amit ön kérdezett, hogy például mozgáskoordináció javítás, körülbelül 12-16 éves korban vége van, de most már a demencia kutatások is azt mondják, hogy az időseknek is ugyanolyan jó hatással van például a lovaglással összekötött mozgásfejlesztés. De hozzá kell tenni, hogy ezt csak hozzáértő szakemberrel lehet, mivel a időskorban már a csontok annyira törékenyek, tehát, hogy ez csak orvosi javaslatra, és csak olyan szakemberrel, aki erre nagyon jól ki van képezve.
Sokáig kérdezősködhetnék még, sötét van, már nem megyek a lovak közé, de hát azért végül is azt el lehet fogadni, hogyha az emberrel törődnek akármilyen mozgásszervi vagy agyi szinten, fontos, és igen, akkor ajánlható mindenkinek. Ez a fajta lovas terápia. Nehéz ezt, mert az emberek nem értik pontosan, hogy ez nem terápia, hanem valami más, de olyan törődés.
Hát a lóasszisztált pedagógia az elsősorban az iskoláskorban ajánlott, mert itt mondtam, itt maga a tanulás megsegítése a cél. Ha mozgásfejlesztésről, mozgás állapotjavításról beszélünk, ott természetesen felnőttek is beletartoznak a kliensek közé, és ha visszatérünk a lovas terápiára, ami mondtam, hogy egy teljesen más ága a lóasszisztált foglalkozásoknak, ott is felnőttekkel is dolgoznak a lovas terapeuták.
Jó, csak én arra gondolom, hogy nem elsősorban az a fajta mozgásfejlesztés, hanem ott, ami a fejben való esetleg korlátok megszüntetése is fontos lehet.
Ez nem választható külön a mozgásfejlesztéstől, mert ugye az idegrendszernek a különböző behúzalások, ezt most így nem tudom, nem akarom bonyolultabban mondani, a szoros összefüggésben van a mozgásnak a fejlődésével. Tehát pláne, ha gyerekekről beszélünk, akkor ha azt szeretnénk elérni, hogy az idegrendszere jobb állapotban legyen, ahhoz a legrövidebb út az, hogy a mozgását tesszük rendben. Mert igen, ahogy automatikusan fejlődik a mozgás, ugyanúgy fejlődik vele az idegrendszer is. Tehát ez később is így van, és ezért mondom, mondom, hogy most nagyon érdekesek azok a kutatások, amik az idős emberekkel is, például itt a demenciával kapcsolatban történnek, mert ott is azok az eredmények születtek, hogy mozgással állapotjavulást lehet elérni például demenciánál is. Én a lovak mellett komplex mozgásterápiás fejlesztő vagyok, és ezt a KMT módszert is például egyre több kollégám használja idős embereknél is, és ragyogó eredménnyel.
Köszönöm, én már nem fogom túl fejleszteni a saját képességeimet, de egészen biztos, hogy ha az ember gondolkodik, foglalkozik azzal, amivel kell foglalkozni, akár gondolkodni is, vagy egy kis mozgással is, akkor talán. Hát én nem fogok lóra jönni már, biztos, de legalábbis meg. Hallgatom azokat a tanácsokat, amit ön mondott.
Képzelj el, hogy egyébként a lóasszisztált pedagógiai foglalkozásoknak a nagy része az nem is lóháton történik, hanem földi munkával, lovak. Tehát nagyon sok olyan foglalkozás van, amikor még a gyerekek se, akik nagyon fit fizikai állapotban vannak, még ők sem ülnek fel a lóra, egészen egyszerűen, mert a lóasszisztált pedagógiának nem az a célja, hogy a gyerekek lovagolni tanuljanak, hanem vagy valami pszichés funkciónak a javítása, vagy valami szociális képességnek a javítása, vagy egész egyszerűen egy tananyag elsajátításnak a könnyítése. Tehát olvasás, gyakorlás, rengeteg kutatás van manapság, hogyha állatoknak olvastak rosszul olvasó gyerekek, azért, amért az állatoknak nincsen feléjük elvárása, nincsen ítélkezése, sokkal kevesebb stresszel jár például egy olvasás, és sokkal könnyebben gyakorolnak. És ilyenkor sem ülnek lóhátán, rengeteg ilyen olvasási program van szerte a világon, kutyákkal, macskákkal, lovakkal, és nálunk a Bükkábrányi Szárnyaló Tanulás projektben például a póniknak szoktak olvasni a gyerekek, és ez sem lóháton történik, hanem a lovak mellett.
Hock Andreát hallották Sájból a lóasszisztált pedagógiáról. Következő riportunkban Dallos Gyulával beszélgetünk.
Mint miniszteri biztos, az egész lovasportunknak a szakmai felügyelete rám tartozik, és amiben tudok, abban segítek, mert Magyarországnak, a történelmünknek van egy olyan kitétele, hogy a jó Isten a magyar embert meg a lovat jó kedvébe teremtette, és hogy kiteljesüljenek, egymáshoz rendelte őket, nekünk, akik a Kárpát-medencében élünk. A ló az a szabadság és az összetartozásnak a jelképe. Nekünk a mában csak őseink tudását, amit genetikailag hordozunk, kell megmutatni, ezáltal tudjuk a helyes jövőképet kialakítani.
Azt mondják, hogy a magyar lovas nemzet, hát én megmondom őszintén, most már ugye nem lehet mindenkire azt mondani, de azért, hogyha még vannak ilyen emberek, mint ön, akkor még a lovas nemzetnek úgymond tagjai is lehetünk.
Itt hagyd szabadjon elválasztanom a két dolgot. lovas nemzet, mi azok vagyunk, mert őseink szomatikus kapcsolatban éltek az állatokkal. Bennünk génjeinkben van az állatok iránti empátia és hozzáértés. Más jelent a nagy és jó eredményekkel rendelkező nemzeteknek a sora. Tehát ez két különböző. Mi igen lovas nemzet vagyunk, mert ahogy Nagyváti János fogalmazott 1771-ben, eleink alig tudtak járni. A királyt is lóháton választották, és ülték meg az országnak gyűlését. Tehát mi azok vagyunk, lovas ember, lószerető lovas emberek, hogy az eredményeink nem olyanok, amilyenek lehetnének. Én optimistaként és a saját sportéletemben elérhettem a világ élvonalába, én sokban látom azt a potenciált, hogy ezt meg fogja tudni csinálni.
A lótartáshoz szakértelem, hely, illetve hát mit mondjak, pénz is kell. Mert azért ez nem egy olcsó mulatság, de mondjuk ez attól is függ, hogy mennyire veszük komolyan azt. Ugye régebben a fogadhajtó, azok otthon tudták, hogy hogy kell a lovat kezelni, cutakolni, patkoltatni, aki már versenyzett is, vagy legalábbis hajtották. De ma már szinte embert kell fogadni ahhoz, hogy a lovat úgy valamilyen módon tudja kezelni.
Önnek teljesen igaza van, de kezd visszafordulni a világ, szoktam mondani. Magyarországon már a hátulgombolós kisgyerek is tudta, hogy hogy kell vezetni a tehenet, a lovat, hogy kell a malacot, vagy a tyúkokat. Tehát az állatokkal napi kapcsolatban volt. Ez egy kicsit eltávolodott. De a természethez való visszacsatolásban a lónak óriási szerepe van, és ezt a szerepvállalását a ló felvállalta, és most már ennek van egy a kormány által is meghatározott vonala a vidék fejlesztése, mert a vidék, mondjuk meg őszintén, hogy adja azt az életteret, amiben ezt a sportot lehet művelni, és a vidék az az összekötő erős szövet, ami által ugye egy gazdálkodó embernek három ló eltart egy családot, tehát ennek óriási érték növelő és értéket adó szerepe van. Egyre jobban, például a nagyvárosokból miért költöznek ki? Mert ahol a város, ott a temető. A vidéki embernek az egymáshoz való viszonya, a természethez való viszonya, az állatokhoz való viszonya, a kapcsolatteremtés, az egymás meg, az az igazi, abba éltünk, és ezt kell visszahozni.
Ez az élet, ugye a ló az nagyon-nagyon fontos energiatermelő, fűből képes energiát létrehozni, és nem káros, sőt, mi több, még a melléktermék is hasznos mindenben, tehát azért jó lenne, hogy a jóval több lóunk lenne, legalább nem 100 000, hanem 1 000 000.
Pontosan, mert volt, és annál több is volt, 2 000 000 is volt.
De akkor nagyobb volt az ország.
Igen, de a nemzetnek nincs határa, és én a nemzetben gondolkodom, hanem ezzel kapcsolatban egyre nagyobb támogatást kapnak a gazdálkodó emberek, hogy a ló tenyésztésében segítségre van a kormány, mind a ló tenyésztésében, tartásában, fölnevelésében, és ugye itt tetszik látni ezt a világszínvonalú milliót, hát az infrastruktúra az valami fantasztikus. Tehát olyan feltételek vannak, amelyben igazán ki fog bontakozni ez a sport is.
Köszönöm szépen. Arra kértem volna, hogy a szabályokról beszélgessünk, de szerintem semmi szükség nincs rá. Jöjjenek el az emberek, és nézzék meg.
Pontosan. A lényeg az, hogy erről nem beszélni kell. Ezt látni kell. Magával ragadó, mert a ló, ne felejtsük el, hogy a legsokoldalú szolgálatával tünteti ki az emberiséget.
Nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok, és nagyon nagy öröm volt önnel beszélgetnem.
Nekem megtisztelő, köszönöm.
Dallós Gyulát, a lovasportok miniszteri biztosát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!